Jól, mosolyogtam a lányra. Köszönöm, jól vagyok. És ön hogy van, kisasszony? Mesésen, felelte Tereza kissé félrehajtva a fejét. Ön jól beszél angolul, atyám. Köszönöm a dicséretet. Tereza tovább vizsgálgatta az arcom. Ön ide való egyáltalán? Hát, ha arra gondol, kisasszony, hogy nepáli anya szülte, azt kell mondanom, hogy nem. Sejtettem. Akkor hát hol szülte az anya? Európában. Megkérdezhetem, hogy hogyan kerül ide? Itt dolgozom a kolostorban, mondtam. Mint micsoda, őszentséges Hularimpócse tanácsadója vagyok. Azon kívül a könyvtárban buzgolkodom. Szándékosan nem mondtam, hogy dolgozom, elvégre tényleg nem dolgoztam még benne. Sőt, könyvet is csak azért vettem a kezembe, hogy leszedjem néhány halottról. Tereza, mintha kicsit megkönnyebbült volna, amikor kiderült, hogy nem vagyok szerzetes. Tényleg, miből áll a munkája? A hivatalos tanácsadáson kívül régi könyveket olvasok. A lámahit különféle problémái foglalkoztatnak. Csak úgy. Nem egészen. Egyetemen tanítok, ám ahhoz, hogy tanítani tudjak, néha kutatnom is kell. Akkor miért jár ebben a ruhában? Mert ebben kényelmesebb. Bár idekint még meleg van, ha sokat üldögél a hideg falak között, könnyen reumát kaphat. És ez a izé melegíti? Nem is sejti, mennyire. Tereza ajkai közé vette a mutató ujját és még jobban elgondolkodott. Most éppen mit csinál? A démon falat nézegetem. Falat? Hol van itt fal? Nem tehettem mást, hosszas magyarázatba kezdtem. Először is elmeséltem neki, hogy milyen egy igazi démonfal. Magam is éreztem, hogy így, ha nem láthatja, nehezen tudja elképzelni. Mintha egy lerombolt felhőkarcoló helyén próbálnám meg elmagyarázni valakinek, aki még soha nem látott olyat, hogy milyen is volt eredetileg. Tereza felhúzta bájos orrocskáját és figyelmesen hallgatta a szövegemet. Közben többször is alaposan végigmustrált. Azt mondta, hogy a démonok miatt emelték. Így van. Ez annyit jelent, hogy vannak errefelé démonok. A szerzetesek hisznek bennük. No és maga? Nem olyan nehéz hinni bennük. Ha felkapaszkodik a hágók magasába, a komor sziklák közé, ön is másképpen gondolkodik majd, mint eddig. Tereza felém nyújtotta a kezét. Tereza vagyok. Tereza Bannister. Én pedig Leslie. Leslie L. Lawrence. Örvendek, Leslie. Szóval, a démonfalnál tartottunk, ezután a manifalról is beszéltem neki. Elmondtam, hogy a démonfal nem hosszú, néhány méter csupán, de a démonoknak ez is elég. Ha megpillantják, egyszerűen megbénul tőle a lábuk. Mindig a kolostor északi bejáratánál áll, mivel a démonok földje északi irányban terül el. Ezzel szemben a manifal egészen más. A manifal jó néhány száz méter hosszan húzódik és csupa-csupa manikőből áll. Hogy mi a manikő? Kisebb-nagyobb kavicsok, amelyekre azon manipad mehum feliratot vésték. Ez is démonriasztó, bár talán nincs olyan ereje, mint a démonfalnak. Ez utóbbira ugyanis Tangrin, a lófejű isten képét vésik, akitől a démonok kifejezetten frászt kapnak. Hát ez roppant érdekes, bólintott. Akár napokig is elhallgatnám. Viszont megmagyarázna nekem valamit Leslie, amit csak akar, biztosítottam. Nos, amint az imént a kolostor egyik épülete mellett sétálgattam, észrevettem egy freskófélét. Egy fal festményt, bár ezt éppen fára festették. Igen, egy nő volt ráfestve, és kisé, hogy is mondjam csak. Előfordul, bólintottam. A lámahit világ tel is tele van női istenekkel. Na igen, csak hogy ez nem viselt sok ruhát magán. A tibeti istenek jelentős része indiai eredetű, magyaráztam. Indiában pedig köztudottan meleg van. Ezek a képek nem a Himalája vidékének öltözködési szokásait tükrözik, az kétségtelen. Jó, jó, de valahogy mégis, ennek az istennőnek teljesen szabadon voltak a keblei. Megesik, mondtam, gyakori ez az ábrázolásmód. És mi az oka? Mint említettem, amint a indiai, Indiában pedig a női meztelenségnek erotikus tartalma van. A női meztelenségnek mindenütt erotikus tartalma van, mondta határozottan. Kivéve talán a hullaházat. Igen, de ebben a hitvilágban az erotika az isten imádatának egyik formája. Megtörölgettem a homlokomat és megpróbáltam elevezni a veszélyes vizekről. Érdekes, csóválta meg a fejét. Ki hitte volna, mondja, Leslie, amikor egy szerzetes, nem ön, mert ön nem igazi szerzetes, ezeket a képeket nézegeti, vajon mire gondolhat? Nem is tudom, tűnődtem. Bizonyára arra, hogy az istennőnek nagy hatalma van az emberek felett. A mesztelen női kebleknek mindenütt nagy hatalmuk van a férfi emberek felett. Igen, igen, mondtam, de ezt nem úgy kell érteni. Úgy hallottam, hogy a szerzetesek cölibátusban élnek, azaz meg kell tartóztatniuk magukat bizonyos dolgoktól. Ez így is van, és ön? Ismét csak meg kellett törölgetnem a homlokomat. Szokatlanul meleg napra virrattunk, mit mondjak? Ha valaki vendégségbe megy valahova, alkalmazkodnia kell vendéglátóihoz. Igazán? Kár. Tereza azonban egyáltalán nem akart alkalmazkodni. Hozzám lépett és belém karolt. Vegye csak le a sapkáját, szeretném látni az arcát. Az imént már levettem. Vegye le még egyszer, csak azért, hogy ha legközelebb találkozunk, felismerjem. Egyforma a ruhájuk, s olyan egyformának látszanak, mint a hangyák. Biztos, hogy maga nem szerzetes?
Biztos, nyugtattam meg.
Oké. Szóval, mit kell még tudnom a kolostorról?
Hosszú ideig parlagon hevert.
Akár csak én, mondta. Mostanában egyre gyakrabban gondolok bizonyos dolgokra. Ídam, őrangyalom, ekkor nagyot rikkantott a lelkem mélyén. Úgy látszott, az utóbbi órákat békésen átaludta, nem akart kapcsolatba kerülni velem. Én meg nem szólongattam. Elvégre úgy is tudtam, mit mondana, ha felébredne. Hogy amilyen gyorsan csak tudok, húzzak el Ngakpából. Most azonban nagyot rikkantott. Ne ezt ne csináld, mit adtam az ártatlant. Mintha nem tudnád, ez a nő adja neked a lapot, te megveszed őket. Dehogy is veszem, háborogtam. Nem hallottad, hogy megpróbáltam elevezni a veszélyes vizekről?
Igazán,
aztán hova jutottál, ez a nő belét karolt. Ez még nem jelent semmit, mondott te. Nekem sajnos rossz tapasztalataim vannak az ilyesféle karolgatásokkal kapcsolatban. Ezzel kezdődik, aztán mással folytatódik. A vége az lesz, hogy menekülnöd kell. Fejvesztve és árkombokron át. No, ez azért csak ritkán fordult elő, és az is már jó régen. Számomra nincs olyan, hogy jó régen. Én mindenre pontosan emlékszem. Hagyd azt a nőt, utoljára figyelmeztetlek. Mert, ha nem, egyelőre nem sikerült megtudnom, mi lesz akkor, ha nem fordítok azonnal hátat Miss Bannisternek, mert a lány hirtelen megszólalt.
Érdekes, esküdni mernék rá, mire riadtam fel, hogy önmagában beszélget.
Remélem nem olyan, akinek két lelke van. Annak idején valaki adott nekem egy könyvet, amelyben az állt, hogy némely indiánnak két lelke is van. Van egy normális, mint minden embernek, aztán van egy másik, és a kettő gyakran társalog egymással. Tudja, hogy hívják ezt mifelénk? Skizofréniának, remélem maga nem ilyen. Kénytelen voltam megtagadni a védőszellememet. Nem volt sértődős, nem igen érdekelte a dolog. Nem, erősítettem meg, egyáltalán nem. Az a helyzet, hogy ki vagyok egy kicsit, pislogott rám, idegileg legalábbis. És mi az oka? Nem kellett volna megkérdeznem, ám én mégis megtettem. Nem lehettem udvariatlan, elvégre mégiscsak egy gyámolításra szoruló nő volt. Hogy mi az oka, tűnődött. Szereti maga a csokoládét?
Nem jellemző, mondtam, egy-egy kis darabkát néha.
Jól van, akkor mit szeret? A himalájai teát. Azt a szörnyűséget?
Jézusom, csak nemrég kínált meg egy csészével egy öreg szerzetes.
Borzalmas volt. És maga kedveli?
Nagyon, vallottam beszégyenlősen.
Jól van, legyintett. Ha szereti, hát szereti. Szóval minden nap megiszik, gondolom, egy csészével.
Ó, még többel is, pláne.
Szóval, mi történne, ha egyszer csak nem kapna több teát?
Mondjuk nem lenne miből főzni.
Hát, kellemetlen lenne, mondtam.
Mennyire az?
Azt hiszem, nagyon.
Tudja, miért?
Mert elvonási tünetek jelentkeznének magánál. Én is így vagyok vele, a teával, a fenébe is, de hogy toppantott egyet.
Hiszen mondtam, hogy nem kedvelem ezt az ízét.
Akkor átcsaptam a homlokomra, csak úgy csattant.
Hogy én mekkora szamár vagyok, most jöttem csak rá, mire gondol.
Na végre, a csokoládéra, mondtam. A csokoládé valóban képes elvonási tüneteket produkálni.
Tereza mélyet sóhajtott és legyintett egyet.
Őszintén szólva, nem arra gondoltam. De mindegy.
Tudja, mit mondok én magának, Leslie, menjen csak szépen vissza a könyveihez, és olvasgassa őket.
És, ha mesztelen istennőt látna a falon, süsse le a szemét, nehogy bűnös gondolatai támadjanak.
Bár ahogy elnézem magát, magának még akkor sem támadnának olyanok, ha az istennő megelevenedne és a nyakába esne.
Megfordult, és elindult a konténerek felé.
Hé, kiáltottam utána.
Tereza megfordult, mintha halvány reménysugarat láttam volna az arcán.
Mi a helyzet, Leslie?
Még egyéb démonűzőkről is beszélni akartam magának.
Tereza nyelt egyet.
Majd talán máskor, most nem érek rá, sietnem kell.
Hova siet?
A konténerembe, mondta.
Ki akarom sírni magam.
Felemeltem a beszélgetésünk közben földre tett manikövet, és visszahelyeztem a démonfal talapzatára.
Hirtelen halk beszélgetés ütötte meg a fülem.
Felemelkedtem és két férfinak adt meg a szemem. Az egyik félrefésült hajú, vastag keretes szemüveget viselő, kissé kiálló fogú, vékony fickó volt, a másik testes, megtermett, kerekképű fiatalember.
Míg az előző hagyományos öltözékben, elegáns fekete cipőben lépkedett a füvön, a másik rövid nadrágot, sportcipőt és rövid ujjú inget viselt á,
itt egy szerzetes csillant fel a megtermett szeme, akinek a karján olyan izmok duzzadtak, hogy egy profi súlyemelő is megirigyelhette volna.
Kérdezzük meg tőle,
illedelmesen megálltam és feléjük néztem.
A két férfi meggyorsította a lépteit. Üdvözlöm, Szent Atyám, beszél angolul, kérdezte néhány lépésről a dagadó izmú.
Beszélek, biccentettem.
Ó, ezek szerint ön angol vagy amerikai?
Beszélek angolul, ismételtem meg.
Itt lakik a kolostorban?
Szótlanul bólintottam.
Mióta?
Néhány napja, mondtam.
Ezután további kérdések következtek, amelyeket felesleges lenne elismételnem.
Nagyjából arról szóltak, hogy mi a csodát keresek én itt, ahol a madár sem jár.
Amikor megtudták, hogy Sula Rinpoche tanácsadója lennék, érdeklődő pillantásokat vetettek rám.
Ön tudja, hogy jelenleg hol található a Rinpoche?
Talán imádkozik, mondtam.
A másik, a kisé előreálló fogú megcsóválta a fejét.
Meddig imádkozik a Rinpoche?
Az imént találkoztunk egy öreg szerzetessel, ő is azt mondta, hogy imádkozik.
Ám ő sem árulta el, hol.
Az a dolga, vontam meg a vállam.
Egy főlámának az a dolga, hogy imádkozik.
No de ennyit, de talán ön is tudna válaszolni a kérdésünkre.
Pusztán kíváncsiságból kérdezem, hogy vajon miért kértek a kolostor számára áramfejlesztő generátorokat, amikor anélkül is világít oda bent valami.
Mire gondol? Kérdeztem.
A kék fényre.
Maga is látta?
Hát néha látok valamit.
És ilyenkor mire gondol?
Semmire, vontam meg a vállam.
Én nem törődöm ilyesmikkel.
Azóta nem.
Mióta? Kérdezte a kiállófogú.
Különben Kate Wharton vagyok.
Leslie L. Lawrence.
Én pedig Malcolm Cumberbatch, biccentett a súlyemelő.
Szóval mit akart elmondani, Mr. Lawrence?
Azt, hogy én már nem csodálkozom ide fent a Himalájában semmin.
Azóta, hogy egyszer csodát láttam.
Valóban, és mi volt az a csoda?
Meghalt egy szerzetes, nem ebben a kolostorban, hanem egy másikban.
Az volt a helyzet, hogy kiszorult a testéből a lelke.
Mr. Cumberbatch eltátotta a száját.
Kiszorult, ez meg mit jelentsen?
Azt, hogy nem volt elég elővigyázatos.
Nem tette oda az imakönyve egyik lapját az ágya mellé, amikor elaludt.
Pedig oda kellett volna tennie.
Tudják, miért?
Nem, mondta Cumberbatch.
Miért?
Mert álmában gyakran kiszáll az ember testéből a lelke.
Össze-vissza bolyong a földön, majd egyszer csak megunja a bolyongást és vissza akar térni a testébe.
Ha ott van az ágya mellett a megfelelő imádság, akkor nincs gond.
Visszatérhet, vagy a szájon, vagy az orron át.
Ám, ha elfelejtette maga mellé tenni a könyvlapot, hát akkor baj van.
Milyen baj? Nem tud visszamenni a lélek a testbe.
A száj bezáródik, az orr is bezáródik, ő pedig kívülreked.
A fene, morogta Wharton.
És akkor mi történik?
Az illető meghal.
Vagy még rosszabb.
Egy gonosz lélek búvik be a testébe.
Akkor viszont rogyzsunggá, azaz elátkozott holt testé válik.
Mint mondtam, egyszer én is láttam egy halott embert, akiből kiszállt a lélek és nem tudott visszatérni belé.
Később már hiába tették mellé a könyvlapot, a szája és az orra annyira összezáródtak, hogy a lélek nem volt képes elfoglalni a helyét.
Az illető meghalt,
és a kétségbe esett rokonok varázsló lámát hívattak.
Véletlenül én is ott voltam, s végignéztem a szertartást.
Tudják, mi történt?
A varázsló láma addig-addig olvasott varázsdutrákat neki, amíg a halott hirtelen megmozdult.
A szutrákkal sikerült egy kicsit megnyitni az orrát, a várakozó lélek ezen át visszaszállhatott a testbe.
Értem, bólintott Wharton,
csak azt nem értem, hogy mi köze a maga feltámadt halottjának a képfényhez.
Hogy mi köze, mosolyogtam.
Hát az, hogy, aki már látott halottat feléledni, az nem csodálkozik olyan apróságokon, hogy honnan jön a fény a kolostorba.
Jön és kész,
olyannak kell elfogadni a Himaláját, amilyen, és nem mindig szabad a mi érteket keresnünk.
Itt sok minden lehetséges, ami másút lehetetlen.
Azt akarja mondani, hogy errefelé olyan energiaforrások is léteznek, amelyek másút nincsenek a Földön.
Nem tudom, mit akarok mondani, tártam szét akarom.
Talán csak annyit, hogy nem mindennek szükséges kinyomoznunk az okát.
Régen például hittek az emberek a tündérekben, szerették őket, lerajzolták őket, gyűzűben mézet vittek nekik, mindkét fél boldog volt, és szerette a másikat.
Aztán a tudomány kiderítette, hogy tündérek nincsenek, ami addig történt, az nem más, mint illúzió.
Kinek volt ez jó, kérdem én.
Rájöttünk, hogy tündérek nincsenek, s ezzel szegényebbek is lettünk.
Hát igen, morogta Mr. Wharton,
a tudomány már csak ilyen.
Megfoszt bennünket az illúzióktól, és gyakran nem ad helyettük semmit.
Mr. Cumberbatch rám mosolygott.
Rendbe hozzuk ezt a kolostort, Mr. Lawrence, aztán akár vissza is költözhetnek bele a tündérek.
A kék fény pedig csak hadd világítson,
elköszöntek és elmentek.
Jó magam ott maradtam a manikövek mellett, de már rég nem rajtuk jártattam az eszem.
Sokkal inkább azon, hogy ki és miért ölhette meg Horló szerzetest.
És miért éppen Sula Rinpoche ezüst szegekkel kivert nyelűkésével.
Addig-addig bámultam a maniköveket, amíg ismét megszűnt körülöttem a világ.
Zavarban lettem volna, hogyha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy mint túráztattam az agyam.
Az az igazság, hogy alig ha nem semmin. Csupán beszívtam a körülöttünk elterülő, még virágos réteg illatát, és a közeledő őszagát is. A hiányos kerítésen túlról enyhe füst szagot éreztem, alig ha nem a közeli faluból jött. Este felé már igencsak hűvös van a hegyek alján, a falusiak ilyenkor még bedurrantanak az agyakkályhákba, s mellettük heverészve emlékeznek a lassan tova tűnő nyárra. Romantikus álmodozásomból ismét csak halk köhécselés rezzentett fel. Ezúttal a pergamenképű gyamcórimpócse bukkant fel a szemem előtt két szerzetes kíséretében. A trapák adománygyűjtő fatálacskát tartottak a kezükben, mélyen meghajoltak Gyamcó előtt, majd elindultak a kapu irányába. Gyamcó rám pillantott. Természetesen tudtam, mi a kötelességem, mélyen meghajoltam és előre nyújtott kézzel üdvözöltem. Gyamcórimpócse éppen csak megérintette a kezem. Viccentett egyet, ami azt jelentette, hogy nyugodtan kiegyenesedhetek. Gyamcórimpócse összehúzta a szemét és a távolodó szerzetesek után nézett. Hova mennek a trapák, bámultam én is utánuk. Adományért, mondta Gyamcó. Lemennek a faluba. Ilyenkor hökkentem meg. Adományért reggel szokás menni. Csak hadd menjenek, legyintett. Adományért bármikor mehetnek. Szüksége van a kolostornak ételadományra, csóváltam meg a fejem. Úgy természetesen nincs, ahogy gondolod, Rimpócse mosolygott Gyamcó. Ez egy réges-régi szokás, s amint hallottam, így volt ez Európában is. A szerzetesek adományokból éltek. A kolostor környékén élők tartották el őket, na és persze a kegyurak. Akkor nagy jelentősége volt minden szemrizsnek, minden kis zöldségnek. De ma már nincs, helyeselt Gyamcó. Ma már más jelentősége van a koldulásnak, ha úgy tetszik. Bár az istenek nevében koldulni nem szégyen, s ezt az emberek nem is koldulásnak veszik. A szerzeteseket mindig is el kellett tartani, és kész. Ezért aztán megfelelő lelki ellenszolgáltatás járt. Az egyház és a laikusok kölcsönhatásban álltak egymással. Ma már természetesen másképpen mennek a dolgok. Az élelemgyűjtés szokása azonban megmaradt. És tudod, miért, Rimpócse? Mert ez a hagyomány. Márpedig az egyházat a hagyomány élteti. Ha megszűnik a hagyományok tisztelete, vége az egyháznak. Ezért csak menjenek és gyűjtsenek adományokat, akkor is, ha konkrétan nincs rá szükségünk, így kerek a világ. Különben mint töröd a fejed, blobzag Rimpócse. Csak nézelődöm és gondolkodom, mondtam. És mind gondolkodol, most éppen a régi időkön. Milyen lehetett ez a démonfal, amikor még állt? Azt mondják, nagyon szép. Márványból faragták és tangrin olyan volt rajta, mintha élne. Démon ide be nem tette a lábát, az biztos. Valahogy mégiscsak bejuthatott néhány, mutattam a romos épületre. Ezt az idő démona tette, Rimpócse, morogta Gyamcó. Valamennyi démon között ő a legveszélyesebb, őt a legnehezebb legyőzni, sőt nem is lehet. Csak halkan mondom neked, Rimpócse, az időt nem lehet megállítani még démonfalakkal sem, de visszafordítani talán igen. Én minden esetre megpróbálom. Széles mozdulatot tett a karjával, mintha magához akarná ölelni Ngakpát. Ngakpa kolostora újjá fog éledni, ismét tele lesz majd szerzetessel, mint régen, ismét csillogni-villogni fog minden, mint régen. Hála az alapítványnak. Még szerencse, hogy a nyugatban feltámadt az érdeklődés kelet szellemi kincsei iránt. Úgy hírlik, elég pénzt kapunk ahhoz, hogy Ngakpa ismét a régi fényében ragyogjon. Már így is ragyog, mondtam, legalábbis nekem úgy tűnik. Gyamcó Rimpócse rám pillantott. A kék fényre gondolsz, például. Nem is gondolod, mennyit törtem rajta a fejem. De te felettébb idegesnek látszol, Rimpócse. Csak nem a fény miatt, vagy valami más nyugtalanít. Tudod, hogy itt nemrég gyilkosság történt, kérdeztem szinte kiáltva. Megölték Horlót, Gyamcó bólintott. Tudom. Kitől? Csula Rimpócsétól, tehát elmondta neked, ez csak természetes, Rimpócse, elvégre én vagyok a fő tanácsadója, nekem mindenről tudnom kell, ami csak Ngakpában történik. Meg is találtam a holttestét, és a másik kettőjét is, ott voltak Horló mellett, csak te nem vetted észre, és mit szólsz mindehez, Gyamcó lehorgasztotta a fejét. Félek, Rimpócse, mit tagadjam, félek, hogy ez csak a kezdete valaminek, soha nem hittem volna, hogy Ngakpában ilyesmi is megtörténhet. Csula Rimpócse is teljesen ki van borulva tőlük. Téged keres, hogy beszéljen veled. A holttestek egyelőre a helyükön vannak, miattuk ne aggódj. Amíg a halottakról társalogtunk, megváltozott az időjárás. Hűvös szél érkezett a hegyek közül, földre döntötte a virágokat a réten. A virágok meghajoltak, majd amikor a szél elvágtatott felettük, győzelemittasan kiegyenesedtek. Ők még nem tudták, amit én. Bármennyire is lebecsülik a szelet, végül is ő fog győzedelmeskedni rajtuk. Volt még valami egyéb is a levegőben, ami még ennyire sem tetszett nekem. A széles eszeveszett gyorsasággal robogó fekete felhőket terelt felénk. Kövér, lustán lelógó hasuk volt, tel is tele nedvességgel. A kérdés csupán az volt, hogy mikor borítják ránk a terhüket. A távolban a fehér sapkás hegyek szürke ködbe burkolóztak. Mintha 10 perc alatt megtörtént volna a nagy himalájai évszakváltás, meghalt a nyár, sokáig éljen az ősz. Gyamcó felemelte a fejét, és a levegőbe szimatolt. Itt az ősz, mondta, érzem az illatát, és a szél is megerősödik. Holnap már még többen leszünk a kolostorban. Többen, ezt hogy érted, hökkentem meg. Lemenekülnek a hegyekből a túrázók, mondta. A hegymászók, ide, hiszen messze vagyunk a hegyektől, ezek csak amatőrök, Rinpoche. Nem akarják meghódítani a csúcsokat, csupán a hegyek lábánál túrázgatnak. Ha elromlik az idő, védett helyet keresnek maguknak. Ilyen például Ngakpa is. Be lehet húzódni a falai közé. Csak addig, amíg megjavul az idő. Mert még megjavul, egyszer és nem hosszú időre. Ám ez a kis idő is úgy csábítja őket, mint a virág a méhet. Itt maradnak néhány napig, aztán visszamennek a hegyekhez. Már az éjszaka megérkezhetnek. Ők is konténerekben laknak majd. Ők a sátraikban húzzák meg magukat, Rinpoche. Eddig az udvar közepén verték fel őket, de most erre nincs lehetőség, az alapítvány emberei elfoglalták a helyüket. Lehet, hogy behívom őket az épületbe. Van elég használható cella odabent? Gyamcó megvakargatta a feje búbját. Majd a kis imateremben szállásolom el őket. Még mindig jobb, mint az udvaron kívül. Erős szélben mit sem érnek a sátraik. A benti szabad cellákat másoknak szánom. Szép kilátások, sóhajtottam, és kedvetlenül bámultam a gyors vonati sebességgel száguldó felhőket. Nem egy himalájai vihart éltem már át, nem volt kedvem hozzá, hogy még egyet átéljek. Bár most messze voltam a hágóktól, ahol a vihar életveszélyből életveszélybe sodorja a vándort, azért a romok közelében sem egészen biztonságos a helyzet. Igaz, ha eddig kitartottak, talán még kitartanak egy kicsit. A kutatóbázisról is ide fognak menekülni, folytatta Gyamcó. Hol van itt kutatóbázis, hökkentem meg. Hát odafönt. Ha nem lenne köd, láthatnád azt a csúcsot, amelynek a lábánál felhúzták az épületet. Amolyan könnyű szerkezetű építmény. És mit kutatnak benne, az écellenszerét keresik, felelte. Én is csak hallottam róluk, sosem jártam még náluk. Már csak ez hiányzott, gondoltam. Vihar, hó, jég, eső, s a tetejébe még éckutatók is. Őket hova helyezed el? Gyamcó ismét megvakargatta kopasz feje búbját. Szerencsére akad még néhány üres cellánk. Ha szerencsénk van, akkor talán nem is lesz vihar. Előfordul, hogy meggondolja magát és mégsem erre jön. Most, sajnos, mennem kell, Rinpoche. Különben már akartam is kérdezni, találtál valami érdekeset a könyvtárban, úgy értem rajtuk kívül. Meg sem várva a válaszomat, meghajolt, és a fejére tette sárga süvegét, amelyet mindez ideig a kezében tartott. Hát csak vigyázz magadra, Rinpoche, és próbálj meg Csulára is vigyázni. Ha megtalálod valahol, rád ki vigyáz, aggodalmaskodtam. Tudok én vigyázni magamra, mosolygott vissza. Ha meg ez nem lenne elég, majd vigyáznak rám az istenek. Addig-addig tébláboltam a hajdani démonfal környékén, amíg csak fel nem bukkant az orrom előtt Namsenkpa. Namsenkpa aggódó pillantásokat vetett a száguldó felhőkre, és szorosabbra húzta a palástja övét. Mert akkor már ő is szerzetesi palástot viselt. Kitől kaptad, bögtem rá, egy szerzetestől. Ekkor vettem csak észre, hogy majd a földig lóg az orra. Olyan kedvetlen volt, mintha a palást mellé nem kapott volna csizmát, s mezítláb kellett volna járnia a hideg füvön. Pedig egy szépen hímzett díszcsizma parádézott rajta. Az a fajta, amely még a legnagyobb hidegben is melegen tartja a lábát. Valami baj van, kérdeztem. Namsenkpa legyintett egyet. Nem értem én ezt a világot, Rinpoche. És mit nem értesz belőle? Soroljam, csak a legfontosabbakat mond. Namsenkpa felemelte a mutató ujját. Jól van, Rinpoche, csak azt mondom. Kezdem azzal, hogy te meg én beköltözünk egy romos kolostorba, amiben olyan jelenségek játszódnak le, amilyenre még a leghitetlenebb hitetlen is azt mondaná, hogy természet felettiek. Aztán rábukkanunk két múmiára. Aztán, és ez a legborzasztóbb, Rinpoche, egy igazi hullára. Így gyilkosság történt, Rinpoche. Igen, az, mondtam. Hát éppen ez az én problémám, hogy ezt te csak ilyen nyugodtan mondod, Rinpoche, ha nem itt történik a gyilkosság, hanem teszem azt Katmanduban, tudod mi történik? Összeszaladnak az emberek és mindenki azt kiabálja, hogy gyilkosság történt, mindenkit feldúl a hír, mindenki azon van, hogy minél előbb megtalálják a tettest. Senki sem közömbös, mindenki háborog a lelkében, mert mindenki tudja, hogy ma neked, holnap nekem. Itt azonban mi történik, Rinpoche? Mi történik? Semmi, Rinpoche, az égvilágon nem történik semmi. Mindenki úgy viselkedik, mintha a legnagyobb rendben menne minden. Esze ágában sincs senkinek értesíteni a rendőrséget. Sulaimpó se legalább imádkozik, bár az édes kevés. Nem becsülöm le az ima erejét, egyáltalán nem, de azért nyugodtabb lennék, ha itt lenne a közelben 3-4 tapasztalt gyarú. És tudod, miért, Rinpoche? Mert a gyilkos is itt van a közelben és szabadon mászkál. Ki tudja, mit forgat a fejében, például azt is forgathatja, már megbocsáss, Rinpoche, hogy itt van ez a Blobzang Rinpoche, mi lenne, ha őt is megölném? És talán már ki is dolgozta a tervét, hogy eltegyen láb alól. Ez minden, kérdeztem. Ó, nem, Rinpoche, egyáltalán nem. Mert mit forgathat még ezen kívül a fejében? Például azt is, hogy itt van ez a Namsenkpa is, mi lenne, ha őt is kinyírnám, és ez az igazi nagy baj, Rinpoche, ez izgat engem igazán. Szerinted mit kellene tennünk? Szerintem nyomoznod kellene, Rinpoche. El kell kapnod azt a rohadékot. Miért nekem? Mert egyedül csak te vagy rá képes, Rinpoche. De csak csendben és minden feltűnés nélkül. Ezt hogy érted? Namsenkpa a fülemhez hajolt. Az a helyzet, Rinpoche, hogy Sula Rinpoche nem akarja, hogy bármi is nyilvánosságra kerüljön. Nem akarja, hogy valaha is fény derüljön rá, kiölte meg ezt a korlót. Már miért ne akarná, hökkentem meg. Namsenkpa körülnézett, és ismét a fülemhez hajolt. Mert tudja, Rinpoche, tudja bizony, honnan veszed ezt, honnan, hogy nem csinál semmit. Nem kiabál, nem esik kétségbe, nem kérdezősködik, egyszerűen nem csinál semmit. Azt hiszem, kemény napok várnak itt még ránk, Rinpoche. Egyre közelebb kerültem hozzá, hogy osszam a nézetét. Ahhoz, hogy bárkit is elkaphassak, alaposabban körül kellett volna néznem a környéken. A cellákban, a folyosókon, a raktárban, az imatermekben, a könyvtárban, mindenütt. Másképpen szólva, fenekestől fel kellett volna forgatnom Gakpát. Márpedig egy félig romokban heverő kolostor felforgatása nem egyszerű dolog. Különben is ennek már nekiláttak a konténerépítők, hangos kiáltásokkal biztatva egymást a lassan beköszöntő éjszakában. A távoli hegyek felől érkező szélim már viharrá erősödött, az égen villámok cikáztak, egyelőre még mennydörgés nélkül. Leültem az ágyam szélére. Legszívesebben hanyat dobtam volna magam és behunytam volna a szemem. 10 percig pihentem, majd erőt véve magamon, feltápászkodtam. Éppen akkor, amikor kopogtattak az ajtómon. Namsenkpa állt a folyosón, kezében favödörrel, tálakkal, poharakkal, törülközővel. A vacsorát hoztad, Namsenkpa? Kísérőm gúnyosan felkacagott. Vacsorát, Rinpoche, még el sem kezdték főzni. Most jövök a konyháról. Azon tanakodnak a fickók, hogy mit főzlenek. Legalább adtál nekik valami jó tanácsot? Adtam, de nem kellett nekik. Barátságtalan fickók. Azt mondták, jöjjek vissza később. Hát itt éhen fogunk halni, Rinpoche. Mit tehettem volna, ismét csak kisétáltam az udvarra. A villámok egyre sűrűbben követték egymást a fekete égen. Éppen a konténerek felé fordultam, amikor nagyot villant valami a kolostor egyik ablakában. Mintha megbabonáztak volna, úgy bámultam a villanó fényre. Ez a fény nem a megszokott kék villódzás volt, hanem haragosan vörös. Egyetlen szempillantásig azt hittem, tűz ütött ki odabent, ám a villanást ismét sötétség váltotta fel. Aztán újra villant egy nagyot a vörös fény ezúttal már egy másik ablakban. Lecövekeltem a démonfal maradványai mellett, és arra gondoltam, hogy szereznem kellene egy fényképezőgépet, amellyel megörökíthetném a ritka látványt, de valami elterelte róla a figyelmemet. Egy felvillanó villámfénynél, ez már szemetvakítóan fehér volt, nem vörös a démonfalon túl, a kolostorfal megmaradt darabjának a tetején egy kuporgó alakot villantottam meg. Mintha maga az ördög kuporgott volna odafent. Megdörzsöltem a szemem, hát ha rosszul látok, de az ördög még ekkor is ott volt a kőfalon. Mintha ő is a villámlást nézte volna. Megtapogattam a zsebemben a 38-ast, aztán elindultam az ördög felé. Nem vesztettem szem elől a fickót, bár tisztában voltam az ilyenfajta alakok természetével. Csak messziről mutatják meg magukat, de ha a közelükbe érsz, nyomtalanul eltűnnek. Nem egyszer előfordult már velem, főleg a tibeti hágók magasában, ahol a természet feletti lények előszeretettel tartózkodnak, hogy sikerült megpillantanom egy ugyancsak természet feletti figurát. Sajnos, mire odaértem hozzá, már kövé változott. Még hozzá szó szerint, csupán egy nagy, démonformájú követ találtam a helyén. Pedig többen is látták mocorogni, nem csak én. A valaki, a fal tetején, ugyancsak abba hagyta a mocorgást, amikor a falhoz értem. Én felnéztem rá, ő lenézett rám. Egy villám éppen ekkor száguldott át a fejünk felett. Ahogy a démon szemébe néztem, mintha vörös fények ugráltak volna benne. Van ott valaki? Kérdeztem nem is titkolt fenyegetéssel a hangomban. Ki kérdezi? Mordult rám az ördög ékes amerikai akcentussal. Ekkor már tudtam, ki kuporog a kőfal tetején. Blobzang Rinpoche vagyok, mondtam. Az ki? Lawrence. A vékony kis alak kicsit megmozdította a fejét. Á, te vagy az, mit csinálsz itt ebben az időben? Miss Subannister kucorgott odafent, fittyet hányva a közeledő viharra. Te mit csinálsz itt? Érdeklődtem. A vihart figyelem. Talán jobb lenne, ha valamelyik konténerből figyelnéd. Csak nem félsz tőle? Kérdezte. Hát nem kedvelem valami nagyon, ismertem be. Nem jössz fel ide? Inkább te gyere le, csak menj el nyugodtan, ha félsz. Nem tehettem mást, felhúztam a palástom szélét, s bár a csizmáimat nem falmászásra készítették, némi erőfeszítéssel sikerült felkapaszkodnom mellé. Még be sem mutatkoztam igazán, mosolyogtam rá. Az édesapád ugyan bemutatott Csularimpócse szobájában. Tudom, ki vagy, mondta. Kitől érdeklődtem, Subannister lebigyeztette az ajkát és kissé fitymálóan nézett rám. Elsősorban Terezától. Tereza említette, hogy találkozott veled. És mit mesélt még? Semmit, mondta. Márpedig, ha semmit nem mesélt rólad, akkor nem is tarthat valami sokra. Nem szerelmes beléd, az biztos. Kissé meghökkentem, mintha kezdett volna kevésbé érdekelni a vihar. Tereza általában szerelmes szokott lenni, folytatta. Ez érdekes, pedig így van. Tereza már sokszor volt szerelmes. Nem úgy, mint én. Egy erőteljesebb villámfényénél sikerült tüzetesebben szemügyre vennem. Miss Subannister már nem annyira ördögnek, mint inkább egyázott, tépet kisverébnek látszott a kőfal tetején. Szép volt, mint Tereza, ám csak úgy sütött róla a boldogtalanság. Én olyan vagyok, mint egy izévirág, nem tudod, hogy hívják. Milyenre gondolsz, amelyik csak egyszer virágzik? Egyszer virágzik életében, aztán meghal. Ilyen vagyok én is. Nem lehetett több 16 évesnél, ezért kissé meglepett, hogy egy egyszer nyíló izévirághoz hasonlítja magát. És mit csinálsz itt a fal tetején? Rám nézett. Immár komoly megvetés bujkált a tekintetében. Komolyan tudni szeretnéd? Hát persze, mondtam, de ha nem akarod, ne áruld el. Meg akarok halni, mondta. Újabb villám cikázott át a fejünk felett. Szerencsére csak halkan, diszkréten mordult egyet. Ezt hogy érted? Kérdeztem. Na, mit gondolsz? Ahogy mondtam, meg akarok halni. Itt? Ha kell, akkor itt. Sőt, kifejezetten jó lenne itt. Azt szeretnéd, hogy beléd vágjon egy villám? A boldogtalan képű, farmernadrágos, norvég mintás pulóverű, kapuznis kis hölgy megrántotta a vállát. Bánom is én, hogyan, akár a villám is belém vághat. És miért? Mert elegem van az egészből. Mi az az egész? Hát az élet, egyszerűen nem akarok tovább élni. Ha nem vágagyon a villám, akkor majd másképpen, például beleugrom egy forrókásával teli kondérba. Már ki is néztem magamnak egyet. Ismét elvakított bennünket egy villanás. Ez azonban nem villámfénye volt. Az egyik ablakból jött, mintha láng csapott volna ki rajta. Miss Bannister álmodozva a fénybe nézett. Az se lenne rossz, ha tűzbe vethetném magam. Nem tudod, ez a vörös izé igazi tűz? Mi a baj, Szú? Kérdeztem egyszerre rá és a vörös fényre figyelve. Hát nem érted, csattant fel. Én egy egyszer virágzó virág vagyok. Én csak egyszer vagyok szerelmes. Ha nem engedik, hogy szeressem, akkor vége az életemnek. Ki az illető? Kérdeztem. Érdekel a neve? Hát, ha elmondod. Jól van. Sánta Róka, indián. Úgy felfordította a szemét felháborodásában, hogy csak a fehérjét láttam. De azt sem sokáig. A legközelebbi vörös villanás vörösre festette. Hülye vagy? Kérdezte szelíden. Nem ismered Foxot? Őszintén szólva nem. Ne mondd, hogy még nem hallottál a Sánta Rókákról. Ami azt illeti, az utóbbi időben nagyon el voltam foglalva, mentegetőztem. Honnan kellene ismernem őket? Figyelj, azért, mert öreg vagy, még nem kell hülyének is lenned. A Rókák a legjobb banda egész Oregonban. Na még így sem, így már rémlik valami, füllentettem. Szóval, Fox az, a Sánta Róka, szerelmes vagy belé? Ismét csak felháborodottan nézett rám. Hülye vagy, ha nem az lennék, nem mondanám. És ő is szeret. Honnan tudod? Mondta. Így már más. Ez esetben miért akarsz meghalni? Mert nincs itt azért. Annyira hiányzik. Hülye vagy, hát persze, hogy hiányzik. Nem akarsz segíteni rajtam? Dehogy nem, mondtam. Utazz a Oregonba, keressem meg ezt a sétáló izét. Arra gondoltam, hogy kitalálhatnál valamit. Szerezhetnél például mérget. Beveszem és kész. Ebben a pillanatban hatalmasat villant felettünk az ég, majd, mintha ránk szakadt volna. Fülsiketítő csattanás emelt meg bennünket, és a légnyomás lelökött a kerítés tetejéről. Amint a földre értem, már ugrottam is fel. Szerencsére Szú sem repült messzire, így azonnal megtaláltam. Éppen feltápászkodóban volt, amikor elkaptam a karját. Jól vagy, kiáltottam rá. Láttam, hogy mozog a szája, de nem hallottam a hangját. Vagy én süketültem meg, vagy ő vált némává. Mielőtt megoldhattam volna a problémát, megoldódott az magától is. Nagyot kattant a fülem, s abban a pillanatban már meg is hallottam rémült visítását. Jaj, Jézusom, mi a fene volt ez? Tűnés, kiáltottam rá, miközben igyekeztem magam után vonzolni. A villám, micsoda, villám, majdnem belénk csapott. Erre ismét felvisított. Jaj, Jézusom, ahhoz képest, hogy néhány perccel ezelőtt még véget akart vetni az életének, alaposan meg volt rémülve. Felmértem, hogy melyik van közelebb, a kolostor, vagy a konténerek, aztán a kolostor felé rángattam. Csak akkor engedtem el, amikor elcsendesült felettünk az égmorgása, és a villámok cikázása is megritkult. Jézusom, zihálta, ez meg mi a franc, villámcsapás, magyaráztam. Óriási szerencsénkre nem. Ki a franc beszél itt villámról, az micsoda ott? Mivel a hátam mögé mutogatott, megfordultam. Ebben a másodpercben eleredt az eső. Egyelőre még csak apró cseppekben esett, de azok szaporán hullottak odafentről. Az első pillanatban önkéntelenül is az égre néztem. Mivel nem láttam villámot, lejjebb eresztettem a fejem. Aztán kénytelen voltam én is nagyot kiáltani. A démonfal, amelyet ki tudja, hány évtizeddel ezelőtt bontottak le és hordtak szét, ismét a helyén állt. Úgy, mint régen. Csillogón, és mégis fenyegetőn. A démonfal suttogtam. Az mi? Suttogta vissza Szú. A démonok ellen, a fal ekkor hullámzani kezdett. Azt hittem, széthullik az esőben, de nem ezt tette. Hullámzott egy kicsit, aztán megnyugodott. A kolostor ablakaiban vörös fények gyúltak, a hangok kavalkádját fények kavalkádja követte. Addig álltunk megbabonázva az udvaron, amíg egyetlen szempillantás alatt el nem tűnt minden. A démon fala semmibe veszett, a vörös fények is kialudtak az ablakokban. Csak az eső hullott vigasztalanul az égből. A himalájai ősz egy száraz levélképében az arcomba vágta a névjegyét. Szó még akkor is a kezemet szorongatta, amikor már az esőn és rajtunk kívül nem volt látnivaló az udvaron. Mi volt ez? Suttogta a kislány. Te is láttad? Láttam, bólintottam. Az a fal. Démonfal, mondtam. Most hol van? Lebontották, mondtam. A köveit pedig elhordták a falusiak. Akkor hogy lehet? Nem tudom. Talán valaki idevetítette. És a fényt is az ablakba. Dan Bannisternek azonban egészen más volt mindenről a véleménye. Úgy bukkant fel előttünk, olyan váratlanul, hogy már-már azt hittem, újra kezdődik az előadás. Nem kérdezte, hogy találkoztam össze Szúval, azt sem, mi a csodát csináltunk az udvaron, egyszerűen odasétált hozzánk, és jelentőség teljesen a démonfal felé bökött. Láttátok? Szú elfordította a fejét, mintha méltóságon alulinak tartotta volna az öccsével való kommunikációt. Láttuk, mondtam, a fényt is, azt is, én már pontosan tudom, mi történt. Micsoda, kérdeztem még mindig a fejemet törve, de a fülemhez hajolt. Ufók, mondta. Nem is vitás, hogy azok. Valaha régen megszállták a kolostort és videóra vettek mindent. Aztán valahogy itt ragadtak a kolostor felett az űrhajójukkal és néha beindítják a videót. Miért? Te ütődött. Mert. Ezt nem tudom. Hol van az űrhajójuk? A kolostor felett. Te talán láttad? Hát még nem, de nem is láthattam. Az űrhajó ugyanis láthatatlan. Egy erőtérrel láthatatlanná teszik. Itt vannak, és figyelnek bennünket. Minden mozdulatunkat figyelik. Ezt megjegyzem magamnak, morogta gúnyos mosoly kíséretében Szú. Úgy gondoltam, nekem sem árt, ha követem a példáját. A hideg, szitáló eső elvette a kedvem a további sétálástól. Süvegem és palástom átázott, csizmámban víz tocsogott. Éppen azon töprengtem, hogy vajon megszáradnak-e reggelig, amikor ismét felbukkant valaki az orrom előtt. Amikor észrevett, rám villantotta a zseblámpáját. Megnézett magának, aztán kikapcsolta a fényt. Bocsánat, szentséged, mondta egy kellemes, ám fáradt női hang. Meg kellett néznem, hogy nem egy oszlop áll előttem. Beszél szentséged angolul? Bólintottam. A nő tett néhány tocsogó lépést felém. Az udvaron egyre szaporodtak a víztócsák. Penelope Vargas mutatkozott be. Az a helyzet, hogy le kellett jönnünk a hegyekből, mert ott már annyira rohadt az idő. A serpák szerint ez csak az ősz első hulláma, és ha elérjük Ngakpát, ott időlegesen meghúzhatjuk magunkat. Felemeltem a karom és az óriási épületre mutattam. Ez Ngakpa. Különben, Blobzang Rinpoche vagyok. Örvendek, szentséged. Meg tudnám mutatni,